Fala, professor Mondial. A cristianismo már a kérdete át titeket testvéreim, hogy kókos Isten tiszteletén szálljátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tesztül az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változatok meg értelmetek megmondulásával, hogy megítélessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tesző és tökéletes. Kegyelem népünk és békesség Istentől, ami nagyránkolt, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Drága testvérek, Ágyam második vasárnapja van. A 303-as énekünket, ábrázi énekünket keressük ki énekeskönyvünkből, a 303. dicséretünknek fennállva énekeljük a legelső versét. 303-as énekünk legelső versét énekeljük, amely így kezdődik. Jöjj, népek megváltója!
A 21-es verstől kezdődő ige szakasz a 26. versig. Tehát Mózes 5. könyve, 7. fejezetéből a megnevezett verseket olvasom. Ne retteg tőlük, mert közötted van Istened az Úr, a nagy és félelmetes Isten. De csak apránként űzi el előled ezeket a népeket Istened az Úr. Nem semmisítheted meg mindjárt őket, mert akkor elszaporodna a mezei vad a te károdra. De hatalmadba adja őket Istened az Úr, és nagy zavar támad közöttük, míg ki nem pusztulnak. Királyaikat is kezedbe adja, te pedig még a nevüket is eltörlöd az ég alól. Senki sem állhat meg veled szemben, hanem kipusztítod őket. Isteneik szobrait égessétek el. Ne kívánd meg a rajtuk levő ezüstöt, vagy aranyat sem. Ne vedd el magadnak, mert tőrbe esel általuk. Utálatos ez Istened az Úr előtt. Ne vigyél be ilyen utálatos dolgot a házadba se, mert téged is kiirtanak, mint az. Tartsd azért undorítónak, tartsd utálatosnak, mert ki kell azt kiirtani. Áldja meg az Úr Jézus igének olvasását és helyes megértését, befogadását, megtartását, továbbadását. Hagyjuk meg a fejünket helyünkön maradva, és imádkozzunk. Ma is téged dicsőítünk, Istenünk, az advent csodájáért és üzenetéért. Dicsőítünk azért, hogy az emberi szívnek a váradalma, a lelkiismeret vádló szava miatt feljutott a te szívedhez. És valóban ez az emberi váradalom, hogy lesz majd megváltó, aki a mi életünket megtisztíthatja, megszentelheti, megválthatja bűnből, károgatból, ez a váradalom beteljesedhetett Jézus Krisztusban. Dicsőítünk ezért, hogy létezik evangélium, létezik örömhír, amely a mi szívünket, lelkünket egészen felülítheti, megvigasztalhatja ennek a földi élete minden mélységében, bánatában, nyomorúságában. Urunk, énekeltük imént az énekünkben, hogy jöjj népek megváltója. Te olyan gyakran, ami szánkból nem jön ki ez a mondat. Nem mondjuk neked, hogy jöjj Úr Jézus az én életembe. Nem mondjuk neked, hogy hívunk téged. Nem nyitjuk ki szívünk ajtaját, és nem is tapasztaljuk meg, hogy csodálatos dolog az, ha te jössz hozzánk, hogy a szívünkbe költözöl, és ha megengedjük neked, hogy te formáld, és te gyógyítsd meg életünket. Most kérünk téged imádságban is. Jöjj hozzánk, népek megváltója. Jöjj Úr Jézus egyen-egyenként a mi szívünkbe, gyógyíts meg kegyelmeddel, vigasztalásoddal, minden áldásoddal. Látod, Urunk, hogy mivel érkeztünk ma eléd, látod a szívünket, látod érzéseinket, hadd vigyük azokat te eléd. Hadd vigyük legelőször a gyászoló szívűeket, és hadd tegyük őket a te kezedbe. Ők az ádrendben szívük bánatát, a gyászoknak a terhét hozzák eléd, és várják, hogy te megvigasztald őket, melléjük állj, szeretetet, kegyelmet, az ő életüket körülvegye. Hajolj le hozzájuk, hogy vigasztaláljanak te benned, igéd reménységében, a feltámadás hiheltében. Így kérünk még a betegjeinkért, a kórházakban levőkért, műtét előtt és után levőkért, könyörülj minden nyomorultan, hogy a szenvedéseiket te enyhíts, se hajolj le az ő életükhez is. Hadd váljék valóra, Urunk, a te kegyelmet, megígért szabadításod és minden ígéreted életünkön. Áld meg, légy itt, taníts bennünket, ígértelek. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez, mégpedig a 459-es énekünknek a legelső versét énekeljük. Keressük ki énekes könyvünkből a 459-es dicséretet, 459-es dicséretet, és annak a legelső versét énekeljük, az Isten bárányára letéten bűnömért.
Thank you.
bizonyság tételem alap ígéje írva található Mózes 5. könyvében. Mózes 5. könyvének a 7. részéből olvasom az első két vers egy részét. Amikor bevitt téged az Úr a te Istened arra a földre, amelyre már készülsz bemenni, hogy birtokba vedd, és elűz előled, és elűzi előled a sok népek, hét népek, amelyek nagyobbak és erősebbek nálad, és hatalmadba adja őket Istened az Úr, és te megvered őket, akkor mindenestül írd ki azokat, ne kösd velük szövetséget, és ne kegyelmezd neki. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, gyakorlati keresztény életről való sorozatunkban, pont az adventi időszakban értünk oda most vasárnap egy olyan témához, amely nagyon-nagyon különös és adventhez tényleg kapcsolódó téma, és ez a bűn ellen való harcol. Egy héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy ezt a témát Izraelnek a honfoglaláskor vívott harcain keresztül fogjuk tanulni, tanulmányozni Isten igéjét. Különösen hatnak így első hallása ezek a szavak, és nagyon sok ember azt mondja, hogy hú, tiszteletes úr, mik vannak a Bibliában, abban az Ószövetségben, mennyi kemény vérengzése van parancs. És nagyon fontos látni, hogy Isten igéje, különösen az Ószövetség, minden története, a legvéresebb történet is szimbolikus üzenetet hordoz, és nekünk az Újszövetség időben élőknek ezeket a szimbolikus tanításokat kell megérteni, és az életünkbe alkalmazni. Az Ószövetségi népnek, a pogány kánaánita maradvány népekkel való harcai szimbolikusan kiábrázolják a maikor hívő emberének a megszentelődésben vívott harcai. Tehát így kell érteni és olvasni azokat a sorokat, amikor Izraelnek azt parancsolja Isten, hogy az a hét nép, amelyet Isten törölt el, ott nagyon-nagyon gonosz népek, több száz évig tartott a kegyelmi ideje Istennek a számukra, és végtelenül nagy gonoszságban éltek. A Biblia leírja, hogy az állatokkal is fajtalankodtak, rettenetes bűnökben élt ez a hét apró kánaánita nép, a maradványaikkal, amelyekkel harcolni kellett Izraelnek, ezek a dolgok, az ő dolgai kiábrázolják a mi szívünk bűn maradványaival való harcainkat. Tehát lelki, szellemi háborúról tanulunk, senki ne a saját kardját és kését készítse elő. Jól kell érteni Isten igényt. Az első dolog, amit ma tanulunk, és nagyon fontos figyelmeztetés számunkra, amit így ír Mózesnél Isten igéje, hatalmadba adja őket az Úr. Hatalmadba adja őket az Úr. Nem Izrael győzi le az ellenséget. Nem Izrael kérkezhet avval, hogy na az én erőm milyen jó, mert hát le tudtam győzni ezeket a kánaánita népeket és a hadseregüket. Isten adja Izrael hatalmába az ellenséget. És ez lelkileg számunkra azt jelenti, hogy meg kell tanuljuk, hogy a bűn ellen való harcban, ha magunk indulunk el, a magunk ereje kevés. A bűn erősebb nálunk, de hogyha Jézus Krisztus segítségül hívjuk, aki hatalmasabb mindennél, akkor az ő győzelme lehet a miénk. Ő adhatja a győzelmet a mi életünkben is, a bűn feletti harcunkban. Jerikó bevételénél különösen látszott ez, hogy Isten dönti el a háború kimenetelét. Jerikó városa egy hatalmas épület volt, azt írják a történelem könyvek, hogy 20 méter magas városfal és 12 méter széles volt ez a jerikói városfal. A városfal tetején három harci kocsi egymás mellett tudott haladni, 12 méter széles tömör városfalat, ugye ostrom művekkel lebontani, még buldózerekkel és mai technikai felszereltséggel is irgalmatlan munka lenne. Hát ha Izrael a saját erejéből akarta volna Jerikót bevenni, még talán ma is ostromolná Józsué vezetésével, hogyha eddig élhetnének. Isten azt mondta, hogy a kezedbe adom Jerikót. És tényleg így lett, úgy kellett bevennie, hogy Isten mondta, és leomlottak a falak, amikor megszólalt a kürt. Isten adja a győzelmet. Izraelnek csak a maradékkal kellett megvívnia és elbánnia. Amikor Dávid legyőzi Góliátot, ugyanezt a tanítást találjuk. Amíg Dávid nem győzte le Góliátot, Izrael pontosan tudta, hogy a filiszteus hadsereg erősebb náluk. Nem is mertek harcot kezdeni. De mihelyt Dávid legyőzte Góliátot, Izrael népe felvette a harcot a maradékkal, és győzhetett a filiszteus sereg maradéka felett. Akkor kezdték el ugye üldözni a maradékot. Ugyanígy van ez a lelki háborúban. Jézus Krisztus a Golgota keresztén megtörte a sátánnak az erejét, a bűnnek a hatalmát. Ő győzi le igazából az ellenséget, és nekünk tulajdonképpen a legyőzött és megbukott ellenféllel kell hadakoznunk. A Szentlélek megtöri a bűn erejét a mi szívünkbe, és hogyha valaki Isten vezetése alatt él, Istentől kér erőt, akkor Isten hatalmat ad neki arra, hogy a kísértésekben az ő útját választa, és engedelmességben megmaradja. Látni kellett tehát, hogy a mi szívünkben levő bűnökkel ugyanígy van, ahogy Izrael harcolt a kánánita maradványokkal. És ekkor jön az isteni felszólítás, hogy mindenestől vetítsd el őket. Légy halálos ellensége a bűnnek. Így kell érteni ezt is, hogy a szívünkben maradt bűnmaradványokat ellenségnek lát. Légy a szívedben levő minden istentelen kívánságnak te magad a halálos ellensége. Képzeljétek el Izrael népét, hogy letelepszik, elfoglalja azt a földet, amelyet Isten már sokkal korábban megígért Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak. És ott vannak ezek a maradvány népek, apró kis nomád törzsek voltak ezek, hihetetlen gonosz, farázna és babonás, okkult élettel. Erre mondott Isten nemet, amikor őket ugye megítélte. Lehettek ezek között a népek között esetleg nagyon ártalmatlannak tűnök is. Izraelnek ott volt a parancs, hogy ne kössél velük szövetséget. Ne házasodj össze velük, és semmiféle kapcsolatot ne ápolj ezekkel a fogány, tisztátalan és babonaságból élő népekkel. Semmi kapcsolat. Vannak álcázott, ártalmatlanak tűnő bűnök. Lehet, hogy egy-egy ilyen népre azt mondta volna Izrael, hogy hát Isten nem kell találni, komolyan venni, hát ez a nép talán nem olyan ártalmas, ővelük szövetséget lehet kötni, nem tűnnek veszélyesnek, és a sátán ugyanígy akarja szívedben egy bűnt álcázva odahozni, hogy nem olyan veszélyes, nem kell attól annyira tartani. És mit mondok, ugye, törré szabdává lesz a te életedben. Elbukt által. El fog ejteni, törbe egy, csapdába kerül, és a bűn fogja ezzel. Általhatja magát az életünkben a szösvénység például takarékosságnak, a bántó beszéd szókimondó őszintességnek, az alattomosság ügyességnek, a másokon való átgázolás életre valóságnak. És hadd ne soroljam még, hogy a magyar ember is hogyan csinál erényt a bűnből. Hányszor volt már az, amikor lehetett hallani, saját magam a fülemmel hallottam tolvaj embert, aki valamit hazaklopott a munkahelyéről, hogy szerettem. De milyen ügyes vagyok én, mert én el tudtam szeretni a munkahelyemet. Hát mit van nálad, amit te úgy szerettél, és az bűn van. Álcázott bűnökkel különösen vigyázz. Vigyázz nagyon az álcázott bűnökkel. Egy-két telefonhívás, kacértekintet, ártalmatlan a tűnő flört, rengeteg apró módon, dolgon tudja a sátán álcázni a maga csapdáit. Isten parancs az, hogy ne könyörülj a bűnön, ne légy tekintettel a világi környezetre, a befolyásra, a hatására, ne alkalmazkodj hozzá. Komoly tanítás ez a gyakorlati keresztény életünkben, hogy nekünk nem a világi környezetre kell tekintettel lenni. Ne azt kérdeznek, hogy mit szól a világ, hogy nem lopok ugyanúgy a gyárból, mint a másik. Ne azt mondom, hogy mit szól a világ, ha te nem káromkodsz ugyanúgy, mint a környezeted. Ne érdekeljen, hogy mit szól az Úr, ha te ugyanúgy lopsz a gyárból, mint a többiek. Mit szól hozzá te Istened, hogy káromkodsz, mint a világi környezet. Mit szól hozzá Isten, hogyha ugyanolyan barázna vagy, mint a világ fiai, akik nem ismerik az új törvényét és a tisztaság parancsát. Mit szól a bűn? Ez legyen a te kérdésed. Az az ige, amellyel köszöntöttelek benneteket, különösen Adventhez illik, ez a Róma 12 első két verse, és ugye Pál azt mondja, hogy ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, megítélessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A Károlyi fordítás azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz. Az új fordítás ugye így, hogy ne igazodjatok e világhoz. Hát megkérdezi tőlünk Isten igéig Adventben, hogy te mihez szoktad szabni az életedet, a döntéseidet. Miért igazítod magadat? Hogy mi az, ami a világban elfogadott? A világban már elfogadott. Az együttéléstől kezdve most már ott tart a világ, hogy vannak európai országok, hogy azon a személyeket is összeadják. Mi az, ami számít? Isten igéje? Isten akarata? Vagy szabad magadat a világon. Veszítsd el, mondja Mózes. Ez mit jelent? A bűn naponkénti halálba adása. A bűn naponkénti halálba adása. Van egy különös ige vers, Dávid mondja a 101-es Zsoltárnak az utolsó versében, reggelenként elnémítok minden bűnös embert az országban, így írtok ki az Úr városából minden gonoszkedőt. Nem kell szó szerint érteni, nem azt jelenti ezt, hogy Dávid kora reggel fölkötött egy kardot, és szertelják minden reggel Izraelben, és akkor elkezdte megöldötölni a káromkodókat. Ez jelképesen a bűn ellen való harcra fel. Kora reggel elhatározta Dávid, hogy a szívében levő bűn ellenséget elnémítja és elpusztítja. A bűn naponkénti halálba adását jelenti. És azt mondja Dávid, hogy minden reggel. Nem elég egyszer? Nem elég egyszer. Minden nap, minden reggel, minden kísértéskor. Egyszer egy lelki pásztorhoz oda ment valaki, és azt mondja, hogy ugyan már tiszteltes úr, olyan keményen szokott ön beszélni a bűn ellen, hát így elriasztja a fiatalok. Ne használjon már olyan kemény kifejezéseket, hanem sokkal finomabb kifejezéseket használjon. Lehet mondja, hogy bűn, hanem, hogy hiba. És azt mondja a lelkész neki, hogy értem már, mit akar mondani. Sotol voltak a polcon, volt egy méreggel teli edény is. Levette a mérget, és látja erre azon érvelre az üveg, hogy méreg. Maga tehát azt akar, hogy levegyük ezt a címkét, hogy méreg, rátegyünk egy sokkal enyhébb címkét, mondjuk borsmenta eszencia. Érti már, mit akarok mondani, kérdezte az illető. Minél enyhébb kifejezést használunk, annál veszélyesebbé válik az a méreg. Annál halálosabbá lesz annak számára, aki érintkezik vele. Ezért mondja olyan keményen az ószövetségi parancs, hogy mindenestől veszítsd el, írsd ki. És ki kellett írtani a szobrokat, az Isten szobrokat, erre külön ott volt a parancs, és így kellett végrehajtani ezeket a dolgokat. A bálványokat, amelyeket Kánaánban találtak, nem titokban hazavinni, mert olyan szépen van rajta arany és ezüst, és olyan értékes, meg művészeti vagy kulturális érték, ami a fogánysághoz és az Isten telenséget kapcsolódott, az el kellett égetni. A bálványszobrokat rajtuk levő értéket keletik. Hát tudsz te Adventben ilyen komolyan készülni Isten váradalmára, megváltó érkezésére, hogy eltünteted az életedből a fogánságot, a babonaságot, és a szívedben a bűn maradványokat. Hát Isten erre ad az igében a parancsot nekünk. Olyan ez, mint a kertben a gyomok. Sose felejtem el, amint élt nagyapám, volt egy pici szőlője az udvarba, és a munka után, minden délután és minden este kigyalogolt, és körbe ment azt a pár lugat szőlőt, és itt-ott a hónaj hajtásokat lecsipegette. De nem volt nap, hogy nem ment volna. Itt kell a szívünkkel is. Lecsipegetni a hónaj hajtásokat, kigyomlálnia. Vajon mihez hasonlítak ezt szíved? Kigyomlál a kerthez, vagy olyan kerthez, amelyet ellepett a gyom? Mihez hasonló a testvéred. Ki van-e az naponta takarítva? És hogy mennyire bennünk van a bűn, ismeritek talán a történetet, hogy volt egy szerzetes a középkorban, aki nagyon érezte, hogy ő házátos, zsémbes, indulatos, kolostorba vonult, hogy majd az Istennel való közösségben ő hogyan maga mögött hagyja a világot, maga mögött hagyja a bűnt is. Aztán kiderült, hogy ott a kolostor falain belül hiába volt a sok imádság, igeolvasás, ugyanolyan házátos, zsémbes, és ugyanolyan kötözködő volt a szerzetes társakkal szemben. Így aztán azt mondta, hogy hát én elhagyom a kolostort is. Elmegyek a pusztasága remetének. Minden bűnt magam mögött hagyom. És eladta a kolostort, kiköltözött a pusztaságba, teljesen egyedül volt, naponta imádkozott sokat, elmélkedett, gyökereket edett, volt egy forrás a közelben, és egyetlen egyszer agyaforsója volt ennek a szerzetesnek, minden nap egyszer elment a forráshoz, megtöltötte a forsót, és az volt az aznapi innivaló adagja, és egyszer elbotlott egy gyökérben. Olyan mérges és olyan dühös lett a botlása miatt, hogy fogta az egyszer agya forsóját, és jól töltözvágta az eltűnt. Ekkor döbbent rá, hogy a bűn nem is a világban van, ahonnan én bementem a kolostorba. A bűn nem a kolostorban volt, ahonnan én kimenekültem ide a pusztaságba. A bűn nem itt a pusztában van, a bűnben van a szívemben. Én bennem van. Csak Isten hatalma tudja a szívemben megtörni, és Isten kegyelme tudja tagjaimban levő bűn maradványokat legyőzni. Add át oda a te tagjaidat, vidd oda imádságban Isten elő a tehetetlenségedet, és lesz neked advented, amelyben Isten a te szívedben, életedben győz, békességet, és megszentelt életet ajándékot te neked. Aztán a következő gondolat, így olvastuk itt az 5 Mózes 7-ben, hogy azt mondja Isten, hogy ezeket a pogány népeket nem egyből űzik ki előled Istened az Úr, hanem csak apránként. Hogy el ne szaporodjék a károdra a mezeiben. Apránként űzi ki előled Istened az Úr. A kánaanita törzseket nem lehetett egy másodperc alatt azt a 7 nomád népet onnan kitakarítani, hogy akkor most menjetek, Isten ezt nekünk adta ezt a földet. Miért nem? Nagy tanítás rejtődik ebben is. Izrael nem tudta volna uralni egyből az országot. Tényleg a mezei vad Izrael kárára elszaporodott volna. Mit jelent ez számunkra szimbolikus üzenetként? Azt jelenti testvérek, hogy amikor a hív ember megtér, hitre jut és Jézus Krisztus hitáltal a szívébe költözik, akkor még nem az egész életét hagyja át Istennek az igéje, és nem lesz egyből tökéletes, bűntelen, és 100%-os keresztény az életét. Megszületett benne valami új, aminek erősödnie kell, növekednie és fejlődnie kell. A bűn maradványoknak fokozatosan egyenként kell eltűnni abból az életből. Hogyan megy ez végbe a gyakorlatban? Úgyhogy a hívő ember, aki hitre jutott, megtérése után, tanultuk ugye a sorozatunkban a kegyesség 3 alappillérét, igeolvasás, ima élet, gyülekezeti élet. Ezt a 3 alappillért az életére alkalmazza. Erre építi rá az életét, a hívő életét, a kegyes életét. A kegyesség, ugye ez az Istentől megszentelt, Istennel való életünket jelent. Igeolvasás, naponkénti bibliaolvasás, ima élet, őszintén gyakorlom, hogy minden nap kijöntöm a szívemnek Isten előtt, saját szavaimmal elmondom mindazt Istennek, ami van bennem. Bánat, kérés, panasz, hála, köszönet, öröm, minden. Lehet terelni is az Úr, csak önts ki imádságban a szívedet Istennek. És a gyülekezeti élet. Gyülekezeti élet nélkül nem lehet igazi, teljes keresztény életet élni. A többi hívővel való találkozás, együttlét, Istenről való beszélgetés, igazi közösség, lelki közösség nélkül nem lehet keresztény életet élni. Nincs partizán kereszténység. Én mindig azt hallom, ha családot látogatok olyan esetben, hogy soha nincs itt a gyülekezetben, tiszteltes úr, én otthon is tudok imádkozni. Nagyon remek dolog, hogy gyülekezet nélkül nincsen partizán kereszténység. Nem helyettesíti az otthoni imádkozás a lelki közösséget a hívő testvérekkel. Tehát így megy végbe a hívő emberben a bűn maradványok fokozatos eltűnése, hogy a hívő ember növekszik a Krisztus iránti szeretetben, és ezzel párhuzamosan jobban meggyűlöli a bűn, és így a bűn maradványok a háttérbe szorul. A Szentlélek a hívő ember életében ugye megtörte a bűnnek a hatalmát, a bűnök a háttérbe szorultak, Krisztusnak növekednie kell abban az életben, ahol nem nő a Krisztus iránti szeretet, ott a bűnök előmerészkednek. Ez egy nagyon komoly mondat, még egyszer el fogom mondani. Ahol nem nő a Krisztus iránti szeretet a szívben, ott a bűnök előmerészkednek. Izrael ugyanígy jár a Kánaánt a pogány népek. Ahol érezték a Kánaániak, hogy Izrael fél tőlük, ott előmerészkedtek vastekerekkel, és megkeserítették Izrael életét. Így jön elő a szívünk mélyéből a bűn, ha nem kötözöd meg azt. Egy héttel ezelőtt mondtam egy olyan mondatot az ige hirdetésben, hogy aki nem kötözi meg a bűnt, azt a bűn fogja megkötözni. Azt ma ugyanezt jelenti ez a mondat, ahol nem nő a Krisztus iránti szeretet, ott a bűnök előmerészkednek. Nem mi üzzük el, és mi pusztítjuk el a bűnöket, ez Isten műve. Mire kell nekünk figyelni? Hogy mi növekedjünk a Krisztus iránti szeretetben. Olvasd naponként a Bibliára. Imádkozz a te Istenethez. Járjál gyülekezeti közösségbe. Találkozzál hívő emberekkel. És akkor a te szívedben növekedni fog a Krisztus iránti szeretet. Enélkül a három dolog nélkül nem növekszik, hanem a bűnök erősödnek, visszaerősödnek, visszamerészkednek, legyőznek és fogolnak el. Adventben vagyunk, és Adventben ugyan erről van mindig szó. Növekedj a Krisztus iránti vágyakozással, szeretettel, Istent váró szíved kegyességével, erősödj meg a szent életre, az engedelmességre, a tisztaságra. Várd azt a megváltozat, hogy te hozzád lehajolt nagy szépeket. Minden nap a hétköznapi élet dolgaiban is lehajol és segít. És velem van. És tud neked szabadítást adni életed dolgaira. A történettel fejezem be, volt egy hívő édesapa, aki úgy tanította a fiát a bűnökre, a bűnnek a következményeire, hogy amikor a fia valami komoly dolgot elkövetett, akkor mindig együtt kimentek a kertbe, ott volt egy nagy oszlop fából, és mindig bevertek egy szöget. Teltek múltak az évek, és az az oszlop a fiatal fiú bűnei miatt nagyon-nagyon tele volt már szögekkel. Alig volt hely. Aztán kamasz korában ez az ifjú befogadta Jézus Krisztus a szívébe, hitre jutott. Örvendezett azon, hogy Isten megbocsátotta a bűneit, ő pedig hiszi, hogy Jézus meghalt érte a keresztben. Isten ezt elfogadja és beszámítja, üdvözítődik meg. Akkor az édesapa minden szöget egyesével kihúzott az oszlopból, egy szög sem volt abban a faoszlopban, és mutatta a fiának, hogy látod, fiam, így tűntek el a te lelkedből is a bűnök. Isten szemei megbocsátották azt Jézus vérének érdeméért, eltöröltette minden részed. Mondta kicsit szomorúan a fiú, hogy igen, apám, bűnöket Isten megbocsátotta, de szögetek a helyei még ott vannak az oszlopban. Ebben is van tanítás, testvérek, mert bizony sok-sok dolgunk, életünk fonánságának a helye ott marad az életekben. Ott maradnak a sebek, egy-egy ember esetleg folyamatosan tud emlékeztetni téged az ő létével arra, hogy te milyen voltál, Isten kegyelme előtt. Alázatban tart ez bennünket. A bűnnek a helye, a szögeknek ugye a helyei a fiú számára. Alázatban tartották őt. Emlékeztették őt az Isten hatalmas kegyelmére. Jött Jézus, megbocsásson neked, szabadítottál neked. És akine megbocsátatott, a bűn azt tud szeretni. Azt tudja Jézus szeretni. És akinek több bocsátatott meg, az mindig jobban szeret. Milyen a te szíved? Harcolsz-e még a kánánit a bűnmaradványokkal? Tud-e a szíved szeretni Jézus, a megváltó, mert ő megbocsátotta minden bűnödet? Szeressétek őt. Amen. A 459-es énekünk második versét énekeljük, testvérek, válaszol az ige hirdetésre. 459-es dicséretünk második versét énekeljük. Így kezdődik a 459-es énekünk második verse. Megtörve és üresen adom magam neki. Történeteiből mai kor emberének is hozz elő szimbolikus, drága üzenetet, amely segíti életünket. Köszönjük, Urunk, hogy Izrael népének a történelme számtalan ponton szimbolikusan tanít bennünket a hívő ember bűn ellen való harcaira, a megszentelődésben vívott harcunkra, a szívünkben levő bűnmaradványok ellen, hogy hogyan kell hozzájuk viszonyulni, és hogyan is mi által lehet elbánni velük. Köszönjük, Urunk, hogy Te adod a győzelmet. Hogy akkor Te adtál Izraelnek győzelmet a harcokban, a maikor hívő emberének is Te adhat győzelmet Jézus Krisztus által, hogy a kísértésekben, test minden bűnös kívánságával szemben, ha tudjunk engedelmességben járni, ha tudjunk tisztaságban, szentségben járni, a Te utadon megmaradni. Taníts minket mindenkor a Te ígéden keresztül. És az, hogy hadd legyen fontos nekünk a hívő élet három alapillére, a naponkénti bibliaolvasás, az imádkozás, mint a tíz kijöntése, és a gyülekezetbe járás, mint a lelki közösség áldásának a gyakori megtapasztalása. Az, hogy hadd tudjon növekedni a mi szívünkben a Krisztus iránt való szeretet. Tudjuk, hogy a Te műved, ami szívünkben levő minden győzelem. Ha tudjunk erre figyelni, ami a mi részünk, hogy szeretünk téged egyre jobban hozzá kiáltani, a te nevedet segítségül hívni, és a hozzá tartozik életünk, csak akkor lehetünk rendben minden tekintetben. Köszönjük, hogy hozzád lehet tartozni, és erre vársz, hogy életünket magadhozzon, és meggazdagíts önmagaddal, kegyelmeddel. Áld meg az adventünket, tisztítsd meg szíveinket, és könnyörű életünk minden dolgán. Így visszük eléd gyászoló szívű testvéreinknek a nyomorúságát, a fájdalmukat, vigasztald meg őket kegyelmeddel. Eléd visszük betegjeinket, árvákat, özvegyeket, nyomorultakat és szenvedőket, segíts meg őket nyomorúságukban. Adj nekik gyógyulást, kegyelmet, vigasztalást. mindnyájunknak békességet, szabadítást. Köszönjük, hogy meghallgattál. Ámen. A csendes percben mindenki a maga szíve imádságát vigye az idejé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi a Atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus áldozatosságára. Amen. A záró énekünk, testvérek, a 303-as dicséret, 5., 6. és 7. verse, 303-as dicséret, 5., 6. és 7. versét énekeljük záró énekül. 303. énekünk 5. verse így kezdődik, Atya Isten, Szent Fia, e világnak Istátja.